Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, itt állunk előtted, és megvalljuk az éneknek a szavaival, hogy nem is skarlátpirosak a bűneink, hanem feketék. Ha visszagondolunk az elmúlt egy napra, egy hétre, mindannyiunknak az életében láthatjuk azokat a bűnöket, amik megkeserítenek bennünket. És látjuk ezeket a bűnöket, ahogy a sátán arra törekszik velük, hogy elfordítson tőled bennünket. És köszönjük ennek az éneknek a bátorító sorait, hogy akármilyen, vagy ennek a proféciának a bátorító sorait, hogy akármilyen pirosak, feketék a bűneink, te mégis hófehérnek látsz bennünket, hófehérnek látod a lelkünket, a szívünket. És tudjuk, hogy ez egyetlen egy dolog miatt lehetséges, azért, mert Krisztus eljött erre a földre, emberi alakot, emberi formát vett fel, magára vette a szenvedéseket, és meghalt értünk. Köszönjük, hogy elküldted a fiadat, még hogyha ez egy óriási áldozat is volt. És köszönjük azt, hogy azért állhatunk most itt, és azért állhatunk előtted, és azért várhatunk a te visszajöveteledre, Krisztus, félelem nélkül, reszketés nélkül, egyfajta izgalommal, mert tudjuk, hogy te értünk jössz, és azért jössz, hogy elvigyél minket majd egyszer az örök életbe. És köszönjük neked, hogy üdvösséget adsz nekünk, ha elfogadjuk a megváltó kegyelmedet. Hálásak vagyunk neked azért, hogy megtetted ezt értünk. Ámen.
Köszönöm, Lajos, köszönöm, zenészek és terán. Nagyon szép volt. Köszönöm szépen. Jó látni mindenkit. Ma reggel 9 óra 28-kor üres volt a terem, de már betelt. Örülök neki. Igen, a gyerekek. Panka, mész. Szia, szia Panka. De jó látni mindenki ma reggel. Múlt héten nem voltam, máshol voltam, majd beszélek erről kicsit, erről az ICC-ről. De múlt héten kaptam egy e-mailt végre a barátomtól, közös barátaink Tünivel St. Louisban. Múlt héten írtam nekik egy levelet hét elején, és nem válaszoltak. Pedig a Geri és Keren mindig válaszolnak az e-mailünkre, de nem válaszolt egy hétre. És amikor végre válaszolt, azt mondta, hogy bocsánat, hogy nem tudtam válaszolni. Az ukrajn háború annyira lefoglalt minket, hogy néztük ki híreket egyfolytában, és teljesen elfelejtettem az e-mailedre. És gondoltam, ez teljesen érthető, hogy nem csak a Geri és a Keren, hanem szerintem az egész világ ugye nézi, hogy mi történik Ukrajnban. Ez, amit lefoglalja minden gondolatot, leterhel minket. Nem csak a híreket, hanem belegondolni, hogy az ukrajnok miken keresztül mennek. Ma reggel itt vannak ukrajnok köztünk. És amikor az ember belenéz a szemükbe, el se tudjunk képzelni, hogy elveszítenénk a lakásunkat, vagy a házunkat, és elpusztul minden körülöttünk. De ez zajlik a világban, a szomszédságban zajlik, és mint magyarok, ez leterhel minket, és el tudom képzelni, hogy ma reggel itt vagyunk, hasonló, mint Geri és Keren, és másra nem tudunk foglalkozni. Félünk, rettegünk, hogy ki fog törni a harmadik világháború? Ki tudja, mit tudja, hogy mit hoz a jövő? Jövő hét? Nem tudjunk. Vagy a háború ide költözik Magyarországra? Nem tudjunk. A NATO, nem tudunk bízni a NATO-ban. Tehát feltételezem ma reggel, hogy amennyivel ismerem magunkat, hogy ilyenkor nehéz figyelni egy prédikációra. Egy 40 perces prédikát, hogyan tudom figyelni, végigkövetni egy gondolatot, amikor alig tudok egy dologra koncentrálni, egy többet, mint egy perc. mert mindig a gondolat, ami ide-oda vannak. Tehát én szeretnék menni az Úr elé és imádkozni. És kérni, hogy az Úr könyörüljön rajtunk, hogy halljunk az ő szavát ma reggel. Hogy ő szóljon hozzánk. Menjünk az Úr elé, és kérünk, hogy szóljon hozzánk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy a te házadban vagyunk. Ebben a kávézóban. És te látsz minket, hallasz minket, nagyon szeretsz minket. És olyan fontosak vagyunk neked. Köszönöm. És köszönöm, hogy ma reggel is dolgod van a te népeddel. Ma reggel is szeretnél szólni hozzánk. És köszönöm, hogy van mondani valód. Látod a mi szívünket. Látod azokat, akik rettegnek és félnek és aggodalmaskodnak, és nem tudják abba hagyni. Úr Jézus, kérjünk, hogy könyörülj rajtunk a szent lelkeddel. Engedj, hogy figyeljünk rád ma reggel. Csendesíts le a vihart, ami a szívünkben van. Engedj, hogy rád figyeljünk. Engedj, hogy megértsünk a te ígédet, ahogy a tanítványok így emészi úton voltak veled, és azt mondtad, hogy kinyitottad az ő értelmüket, hogy megértsük a Szentírást. Úr Jézus, kérünk, könyörülj rajtunk. Nyisd ki mi szemünket, engedj, hogy lássunk téged az írásban. Így légy velünk, légy velem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Látod, Úr Jézus Krisztus, mennyire nagy szükségem van rád. Kérlek így, segíts mindannyiunkat. És köszönöm, hogy ezt a te nevedben imádkozhattam. Amen. Amen. Egy 20 részes sorozatban vagyunk, ugye, amit elkezdtük majdnem 2 hónap ezelőtt, ez a 8. rész ennek az egésznek, és a címe ennek a sorozatnak, hogy miről szól a Biblia, miről szól az egész Biblia, ugye? Talán az a legfontosabb dolog tudni a Bibliáról, hogy a Biblia egy történet, egy narratív, és annak az egy narratívból kifolyólag van egy fő üzenete az egész Bibliának. És a Bibliában az is nagyon fontos tudni, hogy az Isten ő fokozatosan kijelenti magát. De egyre többet tudunk róla, és az ő világ hódító tervéről, hogy Isten mit akart csinálni. Tehát legfőképpen látjuk és értjük ezt a fokozatos kijelentés Istenről és az ő tervéről, amikor ő szövetséget köt az ő népével, vagyis amikor ő felújítja az ő kapcsolatot az ő népével, megerősíti ezt a kapcsolatot. És így látjuk, amikor Isten kijelenti magát, és ebben a sorozatban végig menjünk, amikor vannak ezek a szövetség kötések, vagy szövetség felújítások. Jó? Nézd meg ezt a grafikát, hogy nézzük meg, hogy honnan is jöttünk. Ugye a teremtésnél kezdtünk Ádám és Évával. Ádám képviselt minden egyes embert ebben a szövetségben, az emberiséget képviselt, és Isten azt mondta Ádámnak, hogy uralkodjál abban a kertben. Tartsatok a rendet a paradicsomban, a kertben. De Ádám és Éva ugye rögtön bűnben estek, és Isten megígérte, hogy küldöm a megváltót. A megváltót egy személy, aki megvált titeket a bűntől és az Isten ellenségétől. Erről volt szó a sztória történet legelején. És utána Noé jött, azt láttuk, hogy Isten megparancsolt Noénak, hogy én kiirtottam a gonoszságot, most ti tartjátok rendet a társadalomban. Ne engedjétek, hogy a gonoszság újra terjedjen. És akkor jött Ábrahám, azt láttuk, hogy Ábrahámmal Isten kötött az ő szövetséget, és megígérte, hogy meg foglak áldani. Megígérte, hogy én kapcsolatban leszek az én népemmel. Kiválasztott egy népet, Ábrahám és az ő utódjai, és úgy tudta garantálni ezt az áldást. Azt látok a szövetség kötésnél, hogy Isten azt mondta, hogy én vállalom az átok helyettetek. Az én vérem folyni fog. Tehát az Isten jönni fog. És ő vállalja ezt az áldozatot, hogy az áldás maradjon az ő népén. És utána két hét ezelőtt láttuk a Mózessel való kötött szövetség a zsidókkal, amikor Isten megparancsolta őket, és most már konkrétan látjuk, hogy mit jelent rendet tartani a társadalomban. Ez volt az Istennek a szívügye, hogy a zsidók tartják a rendet az egész társadalomban. És az áldozatokat, amit hoztak Istennek, emlékeztette őket az első páska áldozatról, amikor a zsidók kenték az állatok a vérét az ajtó félfára, és az a vére kímélte őket az Isten ítélettől. És amikor hoztak ezek az áldozatok, ez mindig emlékeztetek őket a páska ünnepre, hogy Isten az állat véré miatt kímél minket, és megbocsátja az összes bűnöket, és így tudjunk ugye kapcsolatban maradni ezzel a szent Istennel. De most megint fogunk ugrani 400 évig, és látjátok, hogy 400 évig ugrunk, és most ugrunk 400 évet, és a Dáviddal való kötött szövetséget ma reggel fogunk megnézni. Amikor az Istennek a szövetsége kicsúcsosodik Dávid és Salomon ideje alatt. Most mit jelent, hogy kicsúcsosodik az Isten szövetsége? Azt jelenti, hogy az áldások, amit az Isten megígért Ábrahámnak, mind beteljesedtek Dávid és Salomon ideje alatt. Felsorolom néhányat. Azt tudjunk, hogy Dávid ideje alatt kiszélesedtek a megígért földi határok. Az Isten konkrétan elmondta Ábrahámnak, mik lesznek a határok a földnek. És Dávid alatt a legnagyobbá vált az Isten országa akkor. Azt is tudjunk, hogy mivel jó királyok voltak, Dávid és Salomon, rend és igazság uralkodik a társadalomban. Nincs korrupció, nincs igazságtalanság, rend van az Isten népével. És Salomon ideje alatt azt látjuk, gazdasági jólét van. Salomon nagyon bölcs lett, és azt látjuk, hogy Isten megálltott, és rengeteg arany van nekik. Na, gazdasági jólét van. Azt tudjuk, hogy a többi országok csodáltak őket, amikor Seba királynő eljött messziről, csak csodálkozott, hogy mi van itt ezen az országon, milyen bölcs királyuk van. A textus azt mondja, hogy békesség és boldogság volt Izraelben. Milyen ritka pillanat az Izrael történelemben, hogy boldogok voltak az emberek, békesség volt. Az ellenségük, a körülöttük levő népek nem támadtak őket. Jeruzsálem lett a főváros, és úgy nevezték, hogy Sion, Dávid városa. És tudjunk, hogy Salomon ideje alatt felépült a templom és az ő palota. Tehát ma reggel folytatjuk ezt a sorozatot, ahol abba hagytuk a múltkor, mert meg akarjuk érteni ennek a történelmi kontextusnak, amikor Isten felújította az ő szövetséget Dáviddal, akkor, de mi a háttér az egésznek, amikor ő felújította ezt a szövetséget vele? De mi is, mi az a dolog, ami az a plusz, amit tudunk Istenről, amikor Isten kijelentette magát és az ő tervét Dávid idején, jó? És majd a prédikáció végén azt akarom ott kiukadni, hogy ez mit jelent nekünk ma. 2022-ben. Mi beszélünk valamiről, amit 3000 év ezelőtt megtörtént a történelemben. Nekünk mi köze ez a történelemhez? Amit ott történt, amit az Isten ott kijelentette Dávidnak, a szövetség kötésnél, az hogy ad erőt nekünk? Az hogy ad vigasztalást nekünk itt 2022-ben, amikor egy háború fenyeget minket, esetleg egy harmadik világháború fenyeget minket. Tehát milyen vigasztalást találunk ebben a régi textusban? Akkor múltkor, amikor abba hagytunk a történetünket, amikor Isten megígérte az ő népének Mózes idején, hogy beviszi őket az ígéret földjére, ami folyik tejjel és mézzel. Körülbelül itt hagytunk abba a történetet. Mózes és a nép úton vannak az ígéret földjére, amit Isten ígér, hogy ez csodálatos lesz nektek. ez a föld, amit fogom megadni nektek. De ez az első generáció Mózes idején, ugye hiába látták a hatalmas csodákat, amit az Úr tett értők, hogy az Úr felszabadította őket 400 év fogság után, a nép mégsem akartak bízni az Úrban. Sőt, azt láttuk, hogy újra és újra féltek, fellázadtak, panaszkodtak nagyon sokat. És az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor a kémek kijelentették, hogy mi nem tudjunk lefoglalni ezt a földet. Ott óriásiak vannak, és a kémek féltek, és biztaták a népet, hogy nem menjünk be az ígéret földjében. Ez volt a legnagyobb sértés az Isten felé. Azt mondták, hogy mi nem akarunk harcolni. És az Isten akkor felszólalt, és úgy döntött, hogy akkor nem is fogtok harcolni, hanem 40 évig fogtok bolyongni ebben a pusztában, ameddig minden ember kihal, meghal. Ez a generáció nem fog bemenni az ígéret földjébe. A következő generáció Józsué vezetésével mertek bízni az Úrban, bátran harcolták az óriásiak ellen, és legyőzte őket, lefoglalták az ígéret földet, amit az Isten előre készített nekik. És utána bekövetkezett még egy majdnem 400 évig periódus, amikor az Isten népe elkényelmesedtek. Jó érezték magukat az ígéret földjében, és láttuk egy ciklikus, amit megtörtént az életükben. Jó érezték magukat, elfelejtettek Istenről, de az Isten zavarta a szomszéd népeket, és a szomszéd népeket megtámadta őket, nyomorgatta őket, és Isten népe akkor felkiáltották Istenhez, hogy segítsen, az Isten beavatkozott, küldött egy bírát, és megmentette az ő népét. És innen vannak ezek a sztorik, ugye, mint Gedeon, aki egy bírá volt, vagy Deborah, egy női bírá, vagy Sámson. Ezek mind kicsit ilyen furcsa figurák. De az Isten mind használta ezek a bírák, hogy megváltsa az ő népét az ellenségektől, és az Isten nép mindig közelebb került Istenhez, de megint eltávolodtak Istentől. A zsidóknak egyik problémájuk az volt, hogy szerették volna hasonlítani a körülöttől levő népekhez, akinek saját királyuk volt, és kérték Sámueltől, aki az egyik bírá volt, vagy aki a bírá volt akkor, hogy koronázza meg Sault. Saul egy magas férfi volt, kiemelt a többi férfiak között, és azt mondják, hogy ő legyen a mi királyunk. És Sámuel felszentelt Sault, ugye? De Saul az ő szíve nem volt az úré. Nem volt az úré. Saul 40 évig uralkodott, de nem jól vezette az Isten népét, és Isten azt mondta, hogy akkor én hozok egy, még egy másik király ennek a népének. Nézzük meg ezt az igét, az első Sámuel 13-ból, Réka, hogy így mondja ezt Isten, vagy akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, jó? Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való. Aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr. Tehát Isten kiválasztott magának egy srác, egy fiatal srác, aki még akkor csak egy pásztor volt. És ez a fiatal srác volt a legfiatalabb a testvérek közül, ugye? Dávid volt az ő neve. És Dávidnak a szíve dobogott az Úrnak. Dávid szerette az Urat. És Dávid 40 évig uralkodott úgy, mint Saul. És a Biblia tele van csodálatos történetekről az ő életéről. Talán a legmegismertebb története, amikor Dávid, mint egy kis srác, harcolt az óriás ellen, Góliát ellen, és legyőzte őt hitáltal. Hiába Dávid szerette az Urat, Dávid sem volt tökéletes. Sőt, Dávid egy bűnös ember volt, és Dávid soha nem tudta kiérdemelni az Istennek az áldását. Dávid hatalomra került, ugye, és minden csodálatosan ment neki, de mint egy bűnös ember, amikor a csúcson volt, lehet, hogy a hatalom ment az ő fejéhez, Dávid egy nagyon súlyos bűn követett el, hogy ő vágyakozott egy másik nőre, aki egy másik férnek a felesége volt, Batséba után vágyakozott. És Dávid elintézte, hogy az ő férje, aki harcolt érte, mint egy bátor katona, Dávid elintézte, hogy a harc menjen az ő férje, magyarul Dávid megölte a Batsébének a férjét. És akkor elvette Batsébé, mint felesége. De ez egy nagy bűn volt az Isten szemében, és ez egy nagy fordulópont a Dávid életében, és az egész országnak az életében. Isten hozta az ő ítéletet Dávid fölött. Dávid az életében soha nem fordult el az Istentől, az ő szíve mindig maradt puha az Isten előtt. Bűnbánat tartott, és visszafordult az Istenhez. És a Zsoltárokban olvasunk erről a mélységes, bizalmi kapcsolat, amit Dávid van az Úrral. És akkor Dávid után az ő fia, Salamon átvette az uralmát, ugye Dávid meghalt, és Isten nagy bölcsességet adott Salamonnak. És minden jól ment. Salamon is 40 évig uralkodott úgy, mint az előző királyok. És az ő ideje alatt ugye a gazdasághelyzet kicsúcsosodott, ahogy mondtam az előbb. Tehát ez a történelmi kontextus, amikor le akarunk fektetni, hogy megértsük ezt a szövetségkötés Dáviddal. De most figyeljünk meg, Isten mit is ígért Dávidnak, az ő népének? Isten mit jelent magáról, ami új? Mi az, amit tanulunk itt, amit eddig nem volt a Bibliában még. Tehát hogyan halad előre az Isten története, és mit jelent nekünk ma 2022-ben, jó? Tehát másik Sámuel 7 fogunk megnézni, mert ez a fő textus, amikor Isten szólt Dávidnak, és felújította az ő szövetsége, vagy az ő kapcsolat az ő népével. És azért tudjuk, hogy ez egy szövetség felújítás, mert a 89. Zsoltárban azt olvasunk, Isten azt mondja, szövetséget kötöttem, választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Tehát a másik Sámuel 7-ben nem olvasunk, hogy ez egy hivatalos szövetségkötés, de később tudunk róla, hogy igen, Isten kötött vele egy szövetséget. Tehát nézzük meg, hogy is nézett ki ez a szövetség. Kötés, másik Sámuel 7-ben vagyunk, és a történet ott kezdődik, hogy Dávid az egyik napon, amikor a palotában van, minden jól megy. Békesség van az országban, az ellenség nem támadnak őt, békesség van az ő szívében, az ő szíve tele van hálaadással az Isten felé, és Dávid kezd gondolkozni. És a következőt mondott Nátán a profétának, itt az első két versben. Amikor a király már palotában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségétől, ezt mondta a király Nátán profétának. Nézd, én cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán megértette, hogy Dávid miről gondolkodik. És a következő versben azt látjuk, hogy Nátán bíztatta Dávid, akkor figyelj, akkor építsél egy házat az Istennek. Következő vers. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindezt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. De érdekes, a következő versben azt fogunk látni, hogy Isten nem így gondolta. Nem így gondolta, és Isten szól Nátánnak, Nátán ezt mond meg Dávidnak, a 4. verstől a 7. vers. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgálmnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy fölhoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban, mint máig, hanem egy sátorról vándoroltam ide-oda. Az volt a hajlékom. Amíg Izrael fiai között vándoroltam, mondtam-e egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akit népem Izrael pásztorául rendeltem? Miért nem építettetek nekem egy házat cédrusfából? Nátán ezt elmondta Dávidnak, és Dávid soha nem épített föl egy házat az Istennek. Isten inkább elmondta, hogy inkább az ő fiát fogja felépíteni az ő házát. De Dávid és Salomon, ugye, aki a Dávid fia volt, megértették, és Dávid előre készített mindent, hogy az úrház felépüljön, és miután Dávid meghalt, arról olvasunk, hogy Salomon felépítette az Isten templomát, és tudjunk, hogy gyönyörű, szép volt ez a templom. És Salomon így beszámol erről a templomról később, első király 8:17-20, olvasom fel nektek, ez Salomon mondja, de amikor az apám Dávid házat akart építeni Izrael istene, az Úr nevének tiszteletére, akkor ezt mondta apámnak, Dávidnak az Úr. Azzal, hogy házat akartál építeni a nevem tiszteletére, jót akartál. Te nem építheted föl azt a házat, hanem a fiad, aki a te véredből származik, ő építi majd föl azt a házat nevem tiszteletére. Az Úr beteljesítette az ígéretét, amelyet tett, mert amikor apámnak Dávid a helyébe léptem, és Izrael trónjára ültem, ahogy megígérte az Úr, fölépítettem ezt a házat Izrael istene az Úr nevének tiszteletére. Tehát ez volt az Isten akarata, hogy Salomon felépítse az Isten templomát, az ő házát. De, és itt van egy nagy de, az Isten többről kezd beszélni, és az Isten használ egy szójátékit. És most arra kezd beszélni, hogy ő fogja felépíteni egy házat Dávidnak. De milyen házra gondolt az Isten? Dávidnak nem volt szükség egy házra, sőt, fel akart építeni egy házat Dávid, miután a Dávid meghalt. Tehát milyen házra gondolt az Úr? És Isten hogy fogja felépíteni? Mert azt mondja, én fogom felépíteni egy házat az Úrnak. Tehát a saját kezével ki fogja felépíteni ezt a házat az Isten nevében? Tehát figyeljük meg itt. Isten mit is ígért Dávidnak Nátán profitánen keresztül? Mit mondott neki? Következő vers, másik Sámuel 7:11-13. Nézzük ezt meg. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, ugye, fölemelem majd utódat, aki a véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére. Én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Ha! Hát itt ez, amit Isten mond Salomonnak, és mond nekünk, hogy Isten megígért Dávidnak, hogy valamelyik utódja fogja felépíteni az ő házát, vagyis az ő királyságát. Az ő trónja egy örök trón lesz. Isten végül is mit is ígért Dávidnak? Egy dinasztiát. Egy dinasztiát. Királyokból. De nem csak egy templomról van itt szó, hanem az Isten örök országáról van itt szó. És Nátán így biztatta a Dávidot a 16. versben. Ezt mondja Nátán, így a de házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Tehát nem csak egy házról van itt szó, egy lakhely, vagy csak egy templom, hanem arra van szó, hogy Isten majd épít Dávidnak, Isten építi Dávidnak egy birodalom. Egy birodalom, egy dinasztiát, egy királyságát, egy trón, egy örök trón. És Dávid a fejezet végén következőképpen hálát ad, és megköszöni az Isten, és így lezárja ezt a beszélgetést Isten és Dáviddal. Dávid ezt mondja, áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert de ígérted ezt, Uram, ó Uram, mert a de áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Vagy a de birodalom örökké áldott lesz. Most fel kell tennünk a kérdést, az, hogy Dávid mennyit értett ebből az egészből, hogy az ő utód jönni fog, aki majd felépíti az Isten országának, felépíti, és utána uralkodni fog mindenek fölött. Mit tudott Dávid? Nézzünk meg 110. Zsoltár. Dávid a következő mondat a 110. Zsoltárban, és Dávid érdekes, mondjam, figyeljétek, hogy ki beszél itt. Dávid most idézi az Istent, és most Isten beszél Dávid utódhoz. Okay? Tehát ez Dávid Zsoltára, de Isten beszél Dávid utódhoz. Okay? Így szól az Úr az én Uramhoz, vagyis az ő eljövendő utódhoz. Ülj a jobb kezem felül, mondja Isten a Dávid urának. Ülj a jobb kezem felül, míg ellenségédet lábát zsámoljával nem teszem. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te öröké Melkisedek módján. És tovább megy a 110. Zsoltárban, 5. és a 6. vers. Az Úr van jobbodon. A királyokat zúz össze haragja napján, ítéletet tart a népek fölött, minden felé holttestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. Tehát Dávid utód egy hatalmas király lesz, és pap lesz. Most ez egy kicsit fura. Most mi történik itt, hogy az ő utód egy király lesz, és pap leszel Melkisedek módján. Most ez miért fontos tudni nekünk ezt 10 órakor délelőtt 2022-ben, hogy Dávid Melkisedek módján lesz pap. Hát azt hiszem, hogy tudnunk kell, hogy először ki volt Melkisedek? Ki volt Melkisedek? A Biblia nagyon keveset ír erről az emberről, de nagyon fontos szerepe van, mert az ő utód Melkisedek módján lesz pap. Hát Melkisedek élt Ábrahám idején, és ő Sálemnak a királya volt. Jeruzsálemnak a királya volt. Jeruzsálemnak a fő papja volt Melkisedek. Mind a kettő. És ez miért fontos? Mert Dávid idején valaki lehetett pap, csak aki a levita törzséből származott. És valaki lehetett proféta, mint Nátán, és valaki lehetett király, mint Dávid. Ez 3 különböző tisztség jelentett. De akkor senki nem lehetett 2 vagy 3 tisztséget egyszerre. Vagy proféta voltál, vagy pap voltál, vagy király voltál. De ebben a proféciában azt látjuk, hogy a Dávidnak az utód, ő pap lesz, és nem a lévita törzséből, mert teljesen másik rendből, és úgy, mint Melkisedek, ő egy pap lesz, és egy király lesz egyszerre, és ez az üzenet ennek az egésznek. De most Dávid azt mondja, hogy az én utódom, aki az én uram, ő lesz az Istennek a főpapja és a király egyszerre. Tehát hatalmas nagy király lesz. A királyok királya lesz. De nem csak Dávid tudta, hogy az ő utód hatalmas lesz, érdekes módon, hogy Salamon is tudta. Gondoljunk bele, Salamon tudta magáról, hogy én vagyok a Dávid fia, én vagyok az, aki felépítettem az Isten házát, de Salamon is tudta, hogy ezek a proféciák hiába beszélnek Dávid fiáról, aki építi fel az Isten házát, Salamon is tudta, hogy ezek a proféciák nem róla szól. Nem róla szól. Salamon is tudta, hogy az igazi Dávid fia, a királyok királya, ő még bölcsebb lesz nálam, ő még hatalmasabb lesz nálam. Salamon tudta, hogy jönni fog a megváltó. A 72. Zsoltár most nem fogunk felolvasni, de ha van egy kis időtök, akkor olvassatok el. Mert Salamon csak két Zsoltárt írt, ugye rengeteg példabeszédet írt, de csak két Zsoltár. És a 72. Zsoltárban részletesen le van írva, hogy Salamon tudta, hogy jönni fog a királynak a fia, aki a királyok királya lesz. Ő az, aki hatalmas. Ő az, akinek tekintélye van. És ugyanakkor ez a király, ő irgalmas és kegyelmes lesz. Tehát 1000 év Jézus Krisztus előtt már mindent tudunk, hogy ki az, aki jönni fog. És mindketten, Dávid és Salamon, mindketten vártak és hittek abban, hogy Isten majd elküldi Dávidnak a fia. Hatalmas király, nem csak a zsidók fölött fog uralkodni, de minden nép fölött fog uralkodni. És az egész zsidó nép ebben az ígéretben reménykedtek. Várták a Dávid fiát, mikor jön. És 1000 éven keresztül a történelem során ez a vágyakozás ugye egyre erősebb lett. És Jézus idején nagyon nagy volt a feszültség, mivel a római birodalom nyomás alatt voltak a saját földjükön. Mindenki várta. Dávid fia, a szabadító, mikor jön. De amikor Jézus Krisztus megjelent, ő bevallotta, sőt azt állította magáról, hogy én vagyok a Dávid fia. Én vagyok a várva várt messiás. De nem hitték neki. Nem hitték neki, hiába csodálatos, vagy hiába csodákat művelt. Rengeteg csodákat művelt, akkor sem hittek neki. De miért nem? Miért nem hittek neki, amíg látták a csodákat? Azért, mert a zsidó nép elfelejtették, hogy Dávid fia nem csak király lesz, hanem pap lesz. Egyszerre. Vagyis nem is értették, hogy valaki hogy lehet pap és király egyszerre. Ez nem fér bele az ő fejükben. Egy pap mit csinált? A pap mi volt felelős? Mire volt felelős? Hát a pap képviselte a bűnös népet az Isten előtt. A papnak kellett hozni az áldozatokat, ugye? Felelős volt, hogy ezek az áldozaton keresztül az állat vére folyjon, és ezzel tudták kiengesztelni az Isten ítéletét, az Isten igaz haragját, igazságos ítélet fölöttük. Tehát a zsidók tudták, hogy csak így lehetünk kapcsolat az Istennel, mert ez a vér, az állatnak a vér kímél minket az Isten ítélettől, úgy, mint a páskaünnepen, amikor kenték a félfára a vért. A papnak egy nagyon fontos szerepe volt, hogy tudtak maradni kapcsolat az Istennel. És Jézus eljött a világba, mint az Isten főpapja, aki nem hozta az állatoknak az áldozatot, hanem ő feláldozta magát. Az ő saját vérét adta, mint helyettes áldozat értünk, hogy kiengesztelje az Istent, és kíméljen minket. Ez Isten ítélettől, tehát Jézus szenvedett értünk. Én sokat tudnék mesélni az XCC-ről, amin voltam. Egy hét ezelőtt voltam az XCC-n. Majdnem felvettem a piros ingemet ma reggel. Nagyon jó érzés, hogy megvan ez az ing. És sokat tudnék mesélni rólam, és én nagyon örülök, hogy én elmentem erre az XCC-re. Milyen volt? Hát csak egy pár szóban tudok mesélni róla, a részleteket nem tudom, de az első nagyon hideg volt. Nagyon hideg. Kint voltunk 3,5 napig kint, egyfolytában. Amikor visszajöttem, csak kidugtam az orromat az ajtóból, megyek vissza. Nagyon hideg. -6 fok volt este. Nagyon hideg volt. Nem sokat tettünk. Keveset tettünk. Pedig mentünk egyfolytában. Tehát a hideg nem annyira nagy probléma, amikor az ember sétál, akkor nem a hideg. Az éhénység nem baj, nem kell enni mindig. De a fájdalom. A fájdalom, hogy egyfolytában mentünk, mindenem fájt. A vállam most is fáj. A derekam, a térdem, úgy befeszült a térdem, hogy csak botta mentem, és húztam a lábamat utána. Nagyon-nagyon fájt az egész. Iszonyatosan fájt. Azt tudom mondani, hogy szenvedtem. Azt tudom mondani, hogy a férfiak nélkül, ugye Szilárd, Zoli, Levi, ha nem segítettek volna, ott lettek volna mellettem bátorítani, többször úgy éreztem, hogy én többet nem tudok menni. Én nem fogom befejezni, nem fogom abba hagyni, de most pihennem kell. Nagyon fáj mindenem. És úgy örülök neki, hogy ezen mentem. És nem adtam fel. Végig csináltam. Mert a fő üzenet az egész 4 napnak az volt, hogy én ezzel csak egy icipici tudtam belekóstolni abban a szenvedésben, amit Jézus Krisztus végig csinált. Értünk. Ő nem adta fel. Kóva kő volt az ő arca, megyek Jeruzsálemben. Engem le fognak köpni, engem ki fognak gúnyolni, fognak a keresztre feszíteni, én nem adom fel. Jézus szenvedett, értünk. Az ő vére valójában folyt. Amit én átéltem, az gyerekjáték volt. Amit mi átéltük, az gyerekjáték, amit az ukránok átélnek. Krisztus szenvedett. És az ő vére igazán folyt. És én ezzel a kicsi szenvedésemmel átéltem először az életemben olyan mélységet, hogy Krisztus szeretetben nem adta fel, mert az volt az ő vízió, hogy ő megváltson minket az ő vérével. És ezt most átéltem nagyon mélyen ezen a túrán. Jézus nem csak azért jött, hogy pap legyen és feláldozza magát, értünk. Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és visszatért az atyához, ahol most ül az Isten jobbján, és most uralkodik mindenek fölött. Jézus Krisztus halálával, feltámadásával, és menny bemenetelével szó szerint legyőzte a bűnt, legyőzte Sátánt, és legyőzte a halált. Mit jelent számunkra, hogy ő legyőzte a halált? Ha valaki Krisztusban van, egy másodperc választ el téged a mennyországtól. Egy másodperc. Ha valaki Krisztusban van, és meghal, a Biblia azt mondja, másodperc után, most ez nem annyira jól működik, de másodperc után Győri Máté a paradicsomban van. Barta Lajos a paradicsomban. Egy másodperc után ennyit választál minket a paradicsomtól. Erről szól, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, értünk. Jézus Krisztus, mint az Isten főpapja és királyok királya, eljött 2000 év ezelőtt a történelemben. A kérdés ma reggel, hogy mit kezdjünk ezzel az igazsággal? Mit kezdjünk ezzel 2000 év múlva? Hogyan alkalmazunk ezt, amikor egy háború fenyeget minket? Én 3 dolgot szeretnék javasolni vigasztalásként, és ezzel befejezni. És ez a 3 dolog a Dávid Zsoltárból veszem ki. Az első az, hogy ha rettegsz, félsz, pánikban essel, úgy, mint azok a zsidók, akik féltek az óriásiaktól, és nem mertek harcolni, nem mertek bemenni az ígéret földjében. Ezt el tudom képzelni, hogy az a félelem és aggodalomban másra nem is tudsz gondolkodni. Én több embert ismerem így. És azt nem fogom mondani neked ma reggel, hogy hagyd abba a félelem és az aggodalmaskodás. Azt tudom mondani, hogy Charles Spurgeon azt mondana neki, hogy hagyd abba. De én ezt nem merem mondani. Azt is tanultam az XCC-n, mit jelent kicsit empátiával lenni a másik fel, aki azt mondja, én nem tudok tovább menni. Én ezt értem. És mi nem tudjunk kiűzni a félelem, az aggodalom, a pánik, a szorongás a lelkünkben. Mi ezt nem tudjunk csinálni. És ne is, igazán ne is próbáld. Azt tanácsolom, az, hogy az összes félelmeit tedd be egy batyúba, és útra indulunk, és keresünk az Urat. És azt mondom, Uram, jelents ki magrat. Mutasd meg nekünk, hogy de ki vagy. Uram, itt vannak a félelmeim. Legyél őszinte, félek, aggodok, nem is tudok másra gondolni, de légy szíves, vedd el tőlem. Vedd el az aggodalmaimat, vedd el a szorongásaimat. És az Isten természet fölötti módon csak ő tudja elvenni. Nézzük meg, mit Dávid hogy beszél erről. 27. Zsoltárban, csak az első és a harmadik versről olvasom. Dávid ezt mondja, amikor ő ugyanúgy harcolt az ő félelmeivel. Világosságom és segítségem az Úr. Kitől félnék? Életemnek ereje az Úr. Kitől rettegnék? Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Az Isten, ő a mi világosságunk és az igazságunk, és ő az, aki kiűzi a sötétséget a lelkünkből. Ő hozzá fordulunk őszintességgel. És a másik, ha tudsz megnyugodni az Isten kegyelmében, hogy a szíved odáig el tud jutni, hogy én bízok az Úrban. Én tudom, hogy ő gondoskodik rólam. Ő valójában uralkodik, ő a királyok királya. Ő az, aki szeret engem és velem van. Ha odáig el tud jutni a lelked, akkor ne dőljél hátra, minden okés, minden rendben van, Isten uralkodik. Nem? Most már, hogy tudsz gondolkozni, az Isten az mondja, gyere, és imádkozzál. Kérjél nagy dolgokat tőlem. Gyere, írjuk a történelmet együtt, mert a mi imádságunkkal kérjük, hogy az Isten beavatkozzon, és változtassa meg, és szüntesse meg ezt a háborút. Az Isten kéri az ő népétől, hogy mi imádkozzunk. Nézzük meg, hogy Dávid mit mond erről a 34. Zsoltárban. Az Úr szeme látja az igazakat, és a füle meghallja a kiáltásukat. Tehát a textus feltételezi, hogy az emberek kiáltanak az Úrhoz. És az Isten mindent lát, és mindent tud, és mindent meghallgat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul. Emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegít. Ez a mi Istenünk. Pap, aki közben jár, aki közel van hozzánk, és a királyoknak a királya, aki uralkodik mindenek fele. Látod őt? Látod őt ma reggel? Tudsz ő hozzá folyamodni? Isten hív minket, hogy merjünk imádkozni, és közben járni másokért. Az ukrajnak, aki szenvednek, aki nekik is mínusz 6 fok van este, és nincs semmiük. És a harmadik, nem csak az imádságra hív minket az Úr, hanem arra, hogy szolgáljunk. És merjünk áldozatot hozni, és merjünk kockázatot vállalni. merjünk segíteni. És annyira jó látni, hogy sokan imádkoznak, sokan mennek a határa, és segíteni a menekülteknek. És ez a mi dolgunk. Ez Isten azt akarja, hogy az ön nép megmozduljon. És hogy menjünk, és vállaljunk kockázatot. Mert ha elveszítjük az életünket, akkor úgyis egy másodperc vagyunk a paradicsomtól. És ez is azt akarja, hogy mi megmutatjuk a világnak, hogy ez nem a mi otthonunk. Ha elveszítenek az otthonunk, nekünk van egy másik otthonunk, és ez a mennyországban van. És azért tudjunk bátran felvállalni kockázatokat. És ez az, amit az a világ nem ért. Mert ez egy természet fölötti dolog. Ilyen időkben vagyunk. Ilyen időkben élünk. Isten látja a te szívedet, látja az én szívemet. És változik a szívünk, változik a lelki állapotunk. De az Isten hív minket magához, hogy legyünk őszinték. Ne kapcsoljunk ki az érzelmünket, és ne csak kiengedjünk, hanem az Úrhoz folyamodunk. Ő megerősít, bátorít, kiáltsunk hozzá, és szolgálunk. Az Isten arra hív minket, az ő népét, hogy avatkozunk bele, és írjunk a történelmet Istennel. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, hiszem, hogy csak te tudod lecsendesíteni a viharokat a mi szívünkben. De hiszem, hogy azt meg tudod csinálni természeti fölötti módon. Köszönöm, hogy te adsz erőt. Köszönöm, hogy te adsz békességet. És köszönöm, hogy te adsz győzelmet. Köszönöm, hogy a te szemed lát minket, és a te füled hall minket. És hívsz minket, hogy merjünk te hozzád kiáltani, és nagyon nagy dolgokat kérni tőled. Hogy de kiírtsál a gonoszat a világból, és rejtsd el a népedet a szárnyad alá. Úr Jézus, de látod a sok ukrajn menekült. Nagyon sokan vannak. És Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy legyél minden ukrajn emberrel a világon most. Elsősorban kérjünk a katonákért, a férfiakért, akik ott vannak. Legyél nagyon közel hozzájuk. Ad mindegyiknek ereje, fizikálisan. Ad nekik bátorságot. Merjenek harcolni, védeni a családjukat, a házukat, az országukat. Légy velük, és biztasd őket, hogy ott vagy velük. Tartsd őket melegen, amikor hideg van. És legyél az ő családjukkal. Én nagyon kérek, hogy használ fel ezt az egész tragédiát, hogy az ukrajn emberek szívükben forduljanak feléd tömegesen. Hogy legyen egy ébredés, hogy minél több, sok ukrajn ember találjon vigaszt és erőt, és megértse az evangéliumot, hogy lássa az Úr Jézus Krisztust. Úr Jézus Krisztus, munkálkodjál, vigasztald meg őket fizikálisan és lelkileg. Kélek a lengyelekért és minden szomszéd országért, Magyarországért, hogy tudjunk befogadni őket sok szeretettel. Tovább is erősíts a magyar népet, hogy mi tudjunk szeretettel fogadni őket, és mindent megtenni értük. Legyél a lengyelekkel, aki olyan sok embert befogadták az ő saját házukban. Áld meg őket, erősíts meg őket. Úr Jézus, fordíts ezt az egész sötét háborút, hogy az emberek lássanak téged, és forduljanak hozzád. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy ezt tudunk te hozzád kiáltani, kérni, hogy áld meg minket saját magaddal. Krisztus nevében. Amen.